Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük azt az éneket, amelyet énekeskönyvben is megtalálunk, de kivetítve láthatjuk majd, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, mind a négy verszakát énekeljük el. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk, amiért most is egy olyan ünnepre készülhetünk, amelyben azt mutatod meg, és azt mutattad meg, hogy mennyire fontosak vagyunk a te számodra. Köszönjük, Urunk, hogy igaz lehet ez, amit most is énekeltünk. Igaz az, hogy te csodaképpen őrzöd a te egyházadat, és csodaképpen őrzöd a mi életünket is. Köszönjük, Urunk, hogy így jössz most is felénk. Köszönjük, hogy így jöhetünk mi is most is te feléd, és hogy találkozhatunk te veled. Köszönjük, Urunk, hogy szeretnéd kezedbe venni a mi életünket, és nem hagyod még a sebeinket sem, hanem szeretnéd gyógyítani. Szeretnél újjá tenni. Köszönjük a csendet is, amit most készítesz. Köszönjük ezeknek az estéknek a lehetőségét, ajándékát, hogy egy kicsit áldott csendben lehetünk, és így békességre lelhetünk. Nem csak magunkban, hanem elsősorban te benned. Köszönjük, Urunk, hogy így készítetted el ezt a ma estét is a számunkra, és arra kérünk, hogy végezd el azt, amit terveztél. Köszönjük, hogy nem rajtunk múlik, hanem azon, hogy te vagy az, aki megtettél mindent, hogy itt lehessünk, megtettél mindent azért, hogy a tiéd legyünk. Kérünk, hogy végezd a munkádat most is, kérünk, hogy teremts bennünk új, tiszta szívet, amely csak a tiéd. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, énekeljük következő énekünket, új szívet adj, Uram, én nekem, 3 versszakával. Vissza a forráshoz, ez ennek a hétnek a vezér fogalma, gondolata, és a ma esténknek pedig az a címe, hogy forrás a templomból. Az erről szóló igeszakaszt olvasom Ezékiel könyve 47. fejezetéből, 47. fejezet első 12 verséből, itt így szólít meg bennünket Isten igéje. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment mérőzsinórral a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vízen, a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vízen, a víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett, a víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem, láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyult tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és Engeditől én eglaimig hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyi féle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patak partján innen is túl is mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el. Havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Isten népe fogságban van, köztük a próféta is, akinek a szavait hallottuk. Az ellenség elfoglalta a várost, Jeruzsálemet, a templom pedig romokban áll. És eközben Ezékiel, Isten embere, egy gyönyörű látomást lát. Az Isten angyala elkíséri őt, elhívja őt, és megmutatja az újonnan majd felépülő templomot, és megmutatja azt, hogy ennek a templomnak a bejáratánál víz fakad. A víz pedig a Szentírásban is, a Bibliában is, és máshol is az életnek a jelképe. És az ottani keleten élő emberek számára a megmaradásnak a szimbóluma. És ez a látomás ott a fogságban, ott az elveszettségben, ott a reménytelenségben arról szól, hogy az Isten nem feledkezett meg az ő népéről. Nem feledkezik meg, ő munkálkodik, neki terve van, ott is, akkor is, és ezt a tervet végre is fogja hajtani. Ezért ilyen látomása megvalósul majd, sőt, a Biblia legutolsó lapjain olvasunk egy egészen hasonló látomást, amelyet János ír le a Jelenések könyvében, ahol ő ugyanezt látja a mennyei trónteremben, a trónus körül, ott van, ott is víz fakad és folyik, és ez is az a víz, amely az életet jelenti, megvalósul az Isten munkája és az Isten terve, és ebből a vízből élet fakad. Az Ószövetség népének és az Újszövetség népének is szól az üzenet. Szól az üzenet azért, hogy ne mondhassa senki azt, hogy erről nem hallott. Szól az üzenet, hogy ne lehessen azt mondani, én erről nem tudtam, én erről nem hallottam. Ne gondolhassuk azt, hogy az Isten bizonytalanul tartja kezében ezt a világot, ezt az általa teremtett és általa fenntartott világot, és hogy bizonytalanul igazgatja az ő népének az életét. Nem, ő tartja kezében a világ dolgait, az egyház dolgait, a személyes életünk dolgait, és ő bepillantást enged az ő munkájába, beleláthatunk az ő csodálatos tervébe, és szemtanúi lehetünk annak, ahogy azok meg is valósulnak. Amik majd egyszer egészen a maguk teljességében megvalósulnak ott a mennyei Jeruzsálemben, de addig is itt van, jelen van, és érzékelhetjük az Isten munkáját, és elvehetjük, és élvezhetjük annak az áldásait. Az Isten nem hagyja magára az ő népét, nincsen rejtve a népe sorsa ő előtte, adja a reménységet, adja a kezdetet, az új kezdetet is. De ez azt is jelenti, és a mi számunkra olyan fontos ezt újra és újra átgondolni, tudatosítani, felerősíteni magunkban, hogy ez azt is jelenti, hogy az Isten nem csak kezében tartja a dolgainkat, hanem minden élet őtőle fakad. Ő belőle van, ő benne van, minden életnek a forrása. Tőle jön mindez. Nem tőlem, nem tőlünk, nem az embertől, hanem az Istentől. Mert az ember hajlamos arra, hogy azt gondolja, hogy én mindenre képes vagyok. És amikor az ember azt mondja, hogy én mindenre képes vagyok, akkor majdnem igaza van. Mert az ember majdnem mindenre képes. Majdnem mindent el tud érni, majdnem mindent meg tud szerezni, majdnem mindent meg tud valósítani és véghez tud vinni. Egy valamit nem tud, nem tud életet adni, nem tud teremteni és nem tud újjáteremteni. Szinte semmit sem lehetetlen már nekünk. Minden fölött van hatalma az embernek. Csak éppen a halál fölött, meg az élet fölött nincsen hatalmunk. Csak éppen az üdvösségünk fölött nincsen hatalmunk. És jön az Isten, és azt mondja, hogy nézzetek rám, mert nekem van hatalmam, ezek fölött is. És hogyha ti az enyém vagytok, akkor tiétek lehet mindez. És ez az ige is arról beszél, hogy nélküle nincsen megújulás. Hogy az Isten üdvözítő és újjáteremtő akarata nélkül nincsen élet. De ő vele van, mert őtőle indul ki minden. És a próféta ott azt látja, hogy víz fakad a templomból, a templom kapujánál, és ahogy egyre távolabb viszi őt az angyal, az Isten angyala, aki bemutatja neki ezt a látomást, ott van a mérőzsinór a kezében, és viszi egyre távolabb, elmennek 1000 könyök távolságra, az kb. 500 métert jelent, akkor azt látja a próféta, hogy ott az a kicsike víz, ami elindult a templomból, ott már bokáig ér. Aztán tovább mennek, ott már térdig ér a víz, aztán derékig, aztán olyan nagy ez a patak, ami elindult, hogy már nem lehet átkelni rajta, nem lehet átgázolni rajta, csak úszva lehetne átjutni a túloldalra. Először egy kis ér, aztán egy patak, aztán ez a patak folyóvá duzzad, és ez beszél arról, hogy az Isten hogyan cselekszik, és az ő cselekedete az hogyan árad, és hogyan lesz egyre nagyobb, és hogyan érzékelhető az ereje egyre inkább. Akkor érzékeltem ezt igazán, amikor egyszer Kárpátalján jártunk a Tisza folyó forrás vidékénél. És egészen meglepő volt látni azt, hogy ez a folyó, amit mi úgy ismerünk, ahogy itt Magyarországon, az tényleg egy kicsike patak, amit át lehet ugrani, hogyha az ember úgy akarja. És hogyha egy ottani embert megkérdezünk, aki esetleg nem járt még Magyarországon, és megkérdezzük, hogy milyen szerinte a Tisza, akkor azt fogja mondani, hogy az csak egy kis patak, olyan, mint bármi más az erdőben. Mi pedig másként ismerjük, mi pedig úgy ismerjük, hogy olyan folyó, ami széles, és hidakat kell verni fölé, hogy át lehessen jutni a túloldalra, ami sodor, és ami örvénylik, és ami áradni is tud. És amikor kenutúrán voltunk a folyó magyarországi szakaszán, akkor is azt lehetett látni, hogy ott a határ mentén még nagyon kellett figyelni arra, hogy a csónak alja le ne éren az aljára, mert olyan sekély volt időnként a víz. Aztán ahogy megtettünk néhány kilométert, már nem kellett erre figyelni, és akkor már a jól ismert Tisza folyón hajóztunk és eveztünk tovább. Először egy kis patak, aztán ez folyóvá duzzad és árad és sodor. Arra hív bennünket ez a kép, hogy ne nézzük le a kis kezdeteket. Hogy ne nézzük le azt, amikor még nem látjuk, hogy vajon mi lesz belőle, vajon tényleg valami nagy dolog tud-e ebből születni, ami ott van előttünk. Becsüljük meg azt, amit látunk, és talán kicsinek tűnik. Becsüljük meg az Isten országának a kicsi kezdeteit is. Nem kell nagyon messzire mennünk, hogy meglássuk, hogy az Isten így munkálkodik. Gondoljunk csak magára a reformációra, amelyet most ünnepelni készülünk. Hogyan kezdődött? Hogyan indult el? Úgy, hogy egy szerzetes tanár megfogalmazott néhány mondatot, azt leírta, és kitette ott a város templomának a kapujára. És aztán olvasták ezt a néhány mondatot. Valóban újszerű gondolatok voltak, na de hát akkor azért a kommunikációnak és az információ áramlásának még másfajta dimenziói között éltek az emberek, és mégis azt látjuk, hogy hihetetlen gyorsasággal jutottak el ezek a gondolatok egészen messzire, a kis patakból nagyon hamar nagy-nagy folyó lett, vagy ha egy másik képet szeretnénk használni, azt mondhatnánk, hogy az a kis szikra, az egy hatalmas tüzet lobbantott, és ez a tűz aztán terjedt, és beborította egész Németországot, pedig nem volt egységes az a terület, hanem kis fejedelemségekből állt, mindenhova eljutott, aztán más országokba is, Európa többi országába, és néhány évtized múlva itt Magyarországon megszületik a protestantizmus egyik legnagyobb alkotása, Károli Gáspár lefordítja a Bibliát magyar nyelvre, a teljes Szentírást. Nagyon-nagyon rövid idő alatt, nagyon nagy távolságokat tesznek meg ezek a gondolatok. Elindul az a patak, és aztán nem lehet útját állni, pedig próbálják. De kiderül, hogy nem lehet átlépni rajta, most már számolni kell vele, és próbálták megakadályozni, és érkeztek az erre irányuló törekvések is, az ellenreformáció munka is azt sem tudta megállítani, és volt, hogy elsodorta azokat is, akik úgy gondolták, hogy meg tudják majd fékezni ezt a folyamot, amelyet a reformáció jelentett az egyház életében. Az Isten munkája az ilyen. Ilyen volt akkor az egyház életében is, és ilyen a mi életünkben is. Így munkálkodik ő. És hogyha a saját életünkre gondolunk, akkor is feltehetjük azt a kérdést, hogy kezdődött, hogyan indult el, hol indultam én el a hit útján, mivel kezdődött. És lehet, hogy mi is annyit tudunk mondani, hogy valami nagyon kicsi dologgal kezdődött el. Lehet, hogy gyerekkorunkban egy-két ének, vagy egy-két imádság, amit hallottunk, és ami megmaradt bennünk, az indított el bennünk valamit. Vagy később, ahogy felnőttek lettünk, a Bibliának egy mondata, Istennek egy igéje az, ami megfogott, és amiről azt gondoltuk, hogy ez nekünk szól. Vagy hallottunk valakit bizonyságot tenni, aki az életéről beszélt, és azt mondtuk, miközben hallgattuk őt, hogy nekem is ezt kell, nekem is ez hiányzik, amiről ő beszél, ami neki megvan, nekem pedig nincsen. Egy kicsike dolog, valami, és az elindított bennünket a hitnek az útján, és eljutottunk odáig, hogy most itt vagyunk ebben a templomban, hétköznap este, amikor lehetnénk máshol is, eljöttünk, talán nem is a mi templomunkban, hanem egy másik gyülekezet templomába. Mi indított arra, hogy itt legyünk, és hogyan jutottunk idáig? Amikor Ezékiel látja ezt a látomást, akkor az Isten angyala, miután megmutatja mindezt, azt kérdezi, amikor az útnak a végére értek, hogy láttad-e, emberfia? Láttad-e ezt, ami ott van most mögöttünk? Láttad-e azt, hogy ilyen kis kezdetből az Isten ilyen munkát tud elvégezni? Azért kérdezi a prófétától, mert ő eddig nem látta. Mert ott ment a patak mellett, és nem is mérte azt fel, hogy mekkora csodája az Istennek, hogy idáig eljuthat az ő munkája. Láttad ezt, emberfia? És olyan jó időnként megállni, mert az Isten erre hív, hogy megálljunk, és ez az ünnep is erről szól egy kicsit, hogy megálljunk, és visszanézzünk, visszatekintsünk. Nézzünk az egyház történetére, és lássuk meg, hogy az Isten milyen munkát végzett el ezek alatt az évek, vagy évszázadok alatt. Meg nézzünk vissza a saját életünkre is. Nézzünk vissza, és lássuk meg az Isten csodáit, amiket véghez vitt, azért, hogy mi most itt lehessünk. Láttad ezt, emberfia? Láttad azt, hogy mi az, amit az egyház életében az Isten elvégzett? És lehet, hogy most sokféle gyengeségét látjuk az egyháznak, sokféle buktatóját, de vajon tudunk-e hálát adni érte? Az egyházunkért. Azért, hogy még van, azért, hogy az Isten megtartotta, hogy itt lehetünk mi is most így együtt. Hogy sokféle helyről, de ugyanahhoz a forráshoz érkezhettünk ma este is. És hogyha az életünkre nézünk vissza, akkor vajon tudunk-e hálát adni? Tudjuk-e megköszönni az Istennek a munkáját, amelyet elvégzett bennünk? Azt is látja a próféta, amikor visszanéz, hogy nem csak ez a patak, ez a folyó folyik, hanem ennek a partján sok fa nő, mégpedig gyümölcstermő fák, amelyek eledelül szolgálnak, táplálékkal szolgálnak azok számára, akik élnek vele és élnek belőle. Ott vannak ezek a fák a pataknak a partján. A patak partján, mert az igazi gyümölcstermő élet az csak ott születik meg. Az élet vize partján születik meg az élet. És a reformátorok pont ezt ismerték fel, pont erre jöttek rá, hogy ott van az élet, és akkor van élet, amikor az egyház az Isten igéjére figyel, amikor ő az, aki táplálja az egyházának a híveit, a tagjait, és hogyha így van, akkor még a pusztaságban, még a sivatagban is születhet élet. Akkor még ott is gyümölcstermő lehet az ember élete. Új életek sarjadnak, és zöldelnek, és gyümölcsöt teremnek. Még a pusztaságban is. Akkor még egy betegségben is lehet valaki a családja számára olyan, aki ő maga viszi a vigasztalást a többieknek, aki Isten kezében áldássá tud lenni. Akkor még akár anyagi nehézségek között is lehet felszabadult, megelégedett, és reményteli, és másoknak reményt adó életet élni. akkor még a veszteségben is, akár a saját gyászunkban is lehet vigasztaló, bátorító szavakat mondani másoknak is. Igen, mert azt látjuk itt ebben a történetben, hogy még a sós víz is megédesedik. Egy természet fölötti csoda történik, az, hogy a hold tenger, ami azért kapta a nevét, mert olyan magas a só koncentrátuma, hogy nincsen benne élet, hogy halak nem tudnak meglenni benne, érkezik, megkapja ezt az éltető vizet, és tele lesz halakkal, és tele lesz élettel. Ott, ahol nincsenek életfeltételek, ott, ahol minden a lehetetlenség állapotában van, ott, ahol nincs biztosítva a jövő, ott mégis megszületik az élet. És olvasunk itt két halász településről, és nem véletlenül, és azt olvastuk, hogy ezek között végig ott sorakoznak, a holtenger partján ezek a települések, amelyek halászatból fognak élni. Szinte magunk előtt láthatjuk azt, amiről itt olvasunk, és amiről a Bibliánknak a második felében olvasunk aztán, hogy ott vannak a halászok, Péter és András meg a többiek, szárítgatják a hálóikat, és odalép hozzájuk Jézus, és azt mondja, hogy gyertek utánam, és ti emberhalászok lesztek. És ti lesztek azok, akik hívjátok a többieket, és az Isten országa növekszik, és a gyülekezet és az egyház növekszik, és ti lesztek azok, akik viszitek tovább, és adjátok tovább az életet. Olvasunk azonban itt még másról is, és kell erről is szólni, hiszen az ige is beszél erről, mégpedig a kis tócsákról és pocsolyákról, amelyek megmaradnak, és amelyek nem gyógyulnak meg az élő víztől, amelyek sósak maradnak, és amelyekből nem fakad élet. Azért, mert nem éri el őket az éltető víz. És az Isten igéje arról beszél, hogy így van ez velünk is, hogyha kivonjuk magunkat, hogyha eltávolodunk attól az élő víztől, ha akár csak közömbösek maradunk, ha úgy gondoljuk, hogy megy ez magától is, akkor ez fog történni. Egy idő után csak csodálkozni fogunk, hogy hol van az áldás, hol van az Isten. És azt mondjuk, hogy ez álló víz, nem történik semmi. Nem történik semmi, csak annyi, hogy újra visszatér a sós víz, újra visszatér a keserűség, újra mérgeződik az életünk. De hogyha ott maradunk az élő víz forrása közelében, az Isten igéje közelében, akkor a mi életünk is tele lesz áldással, és áradni fog. Az Isten tudja a munkáját végezni. Olyan lesz az életünk, amely meggyógyul. Mert erről is olvasunk ebben a történetben, és erről szeretnék még néhány szót szólni, mert ez a víz, ez életet ad, és gyümölcsöt is ad, gyümölcstermő életet, de gyógyulást is hoz. Gyógyulást is hoz, amelyre mindannyiunknak szükségünk van. És ha körülnézünk, annyi mindent tesz meg az ember a gyógyulásért. Annyi mindent teszünk meg azért, hogy egészségesek legyünk. Annyi minden, olyan sokan kínálják a megoldást, hogyha leárazzák a gyógyszereket, akkor megyünk, hogy megszerezzük olcsóbban, hogy hozzájussunk, mert szükségünk van rá. És olyan sokan kínálják azt, hogy hogyan is lehet egészségesnek maradni, vagy ha beteg, akkor meggyógyulni. Otthon szinte naponta érkezik valamiféle telefonhívás a vonalas telefonon, amikor valaki arról beszél, hogy egy egészen különleges lehetőségre szeretné felhívni a figyelmemet, arra, hogy megérkezett a kerületbe egy olyan orvos csapat és egy olyan eszköz, aminek a segítségével ki lehet vizsgálni az egész emberi szervezetet, mindenféle betegséget megtalálni, és aztán a gyógyulást is biztosítani fogják. Csak el kell mennem, és akkor mindez az enyém lehet. Mielőtt indultam, éppen egy ilyen telefonhívás érkezett. Egy nagyon kedves hölgy mondta, hogy egy KFT-nek a képviseletében beszél, és érdeklődni szeretne, hogy előfordult-e már velem, vagy a valamelyik családtagommal, hogy derékfájásom volt, vagy ízületi problémám, vagy fájt a hátam, vagy viszeres problémáim lettek volna. és azt válaszoltam erre, hogy nem, nem fordult elő ilyen, és azt válaszolt erre, hogy igen, biztos fiatal, úgyhogy akkor meg is érti, és akkor így elköszöntünk egymástól. Bevallom a testvéreknek, hogy nem mondtam igazat, úgyhogy ezt szerettem volna itt letenni, ezt a bűnömet, mert nekem is fájt már a hátam, de valahogy nem volt kedvem arra, hogy aztán meghallgassam azt, hogy ő tudja a megoldást, és semmi más nem kell tennem, tényleg elmennem valahova, ahol ingyen részt vehetek egy előadáson, amit meghallgathatok, és aztán, hát igen, ott kínálnak egy olyan műszert, amit sok pénzért megvehetek, de aztán minden problémám megoldódik, nekem is, meg a családtagjaimnak is. Mennyire fontos az, hogy meggyógyuljon az ember, de mi tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus sebei által gyógyulhat meg az ember, hogy nincsen más megoldás, és hogyha a testi betegségek meg is gyógyulnak, akkor sincsen más megoldásunk, mint az, hogy őhozzá megyünk, hogy nem ér semmit az orvoslás, és nem ér semmit a gyógyszer sem, és nem a gyógyszerek ellen beszélek, hanem hogy lássuk, és mi láthatjuk ezt, hogy az egyetlen gyógyulás a mi számunkra is az ő benne van. És olyan jó lett volna elmondani ott a telefonban azt, és nem tettem meg, hogy igen, én is egy cégnek a képviselője vagyok. Ezt a céget úgy hívják, hogy Református Egyház. És vannak partner cégeink is. Az egyiket úgy hívják, hogy Evangélikus Egyház, van egy olyan is, hogy Baptista Egyház. Mi nem konkurálunk egymással, nem versenyzünk egymással, és nem számít azt, hogy kinek az ügyfele lesz valaki, aki érkezik, mert nekünk nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy az emberek meggyógyuljanak. És nekem is fel lehetett volna tenni azt a kérdést. Hadd kérdezzem meg, hogy önnel előfordult már az, hogy valahol fájt, valahol ott volt egy éles vagy egy tompa fájdalom a lelkében, vagy hogy ürességet érzett. Előfordult már ilyen, hogy a családtagjai mind egészségesek, és minden rendben van, minden kapcsolatuk egészséges otthon. Mert én is fel tudom ajánlani azt, hogy jöjjön el egy előadásra, mi ezt úgy nevezzük, hogy igehirdetés. Hallgassa meg, és mi nem fogunk aztán kínálni semmit, mert nincs semmi a mi birtokunkban. Mi egyszerűen csak ismerjük azt az orvost, aki tényleg képes arra, hogy meggyógyítsa az emberi életeket, hogy a kificamodott életeket helyre rakja. Jöjjön el, és meg fogja látni. Egy lelkész mesélte el, hogy szó szerint ezt mondta valakinek, aki azzal jött hozzá, hogy tiszteletes úr, én nem tudok aludni, nyugtatókon élek, és azt mondta neki, hogy néhányszor jöjjön el vasárnap az Isten tiszteletre, és én garantálom azt, hogy egy idő után kevesebb gyógyszerre lesz szükség. Azért, mert amit itt kap, az a békességet fogja jelenteni. Akkor nem lesz szüksége már azokra a gyógyszerekre. Az áldott orvos munkálkodik és gyógyít. És így van ez, hogy az alapbetegségeinket csak ő tudja meggyógyítani. A kétségbeesésünket, a szeretetlenségünket csak ő tudja meggyógyítani és elvenni. És ezért lehetünk most is így, mint akik azt mondjuk, hogy itt vagyunk, minden nyomorúságunkat hozzuk, a magánéletünk, a családéletünk, az egyházi életünk nyomorúságát, betegségeit, a nemzeti életünk, a sok sebből vérző nemzeti életünknek a sebeit hozzuk. Gyógyíts meg, Urunk, és akkor meggyógyulunk. Olyan jó lenne, hogyha itt azért tudnánk könyörögni ezen az estén is, ezeken az estéken is, így együtt, akik itt vagyunk, hogy az Isten gyógyító kegyelme áradjon ki ránk, és hogy mi magunk is tudjunk tényleg megfürdeni az igének a folyójában, hogy tudjunk belegyökerezni Krisztus szavába, üzenetébe, tanításába. Olyan jó lenne, hogyha mi magunk is ezekről tudnánk gondolkodni éjjel és nappal, úgy, ahogy az első Zsoltárban olvasunk erről, és ott az a folytatás, hogy aki ezt megteszi, annak az élete olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely nem szárad ki, hanem szárazság idején is kihajt, és gyümölcsöt terem. Azt kívánom a testvéreknek és mindannyiunknak, hogy ajándékozzon meg az Isten ilyen gyümölcstermő, gyógyító élettel, amely mások számára is gyógyulást tud hozni, hiszen ő az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt is, és akkor beteljesedhet Jézus Krisztus ígérete, aki azt mondta, hogy hogy amikor hívott, igyatok ebből a vízből, és aki ebből a vízből iszik, annak a belsőből élő víz folyamai, örök élet víz forrása fakad. Adja Isten, hogyha visszanézünk ezen az ünnepen, az mögöttünk lévő évszázadokra, és meglátjuk benne az Isten munkát, akkor tudjunk ilyen szemmel nézni a jelenünkre is, a jövőnkre is, és lássuk meg azt, amit az Isten tud elvégezni, és végez el a mi életünkben is, az egyházunk életében is. Adjon Isten ilyen megállást nekünk, ilyen szemeket, amelyel észrevesszük azt, amit ő elvégzett és elvégez, adjon ilyen rácsodálkozást az ő csodálatos dolgaira, tetteire. Így legyen. Amen.